94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hidegfront előtt még megdőlt az országos és a fővárosi napi melegrekord is, közölte Facebook oldalán a Hungaromet ZRT. Korábban április 15-én Csongrádon volt a legmelegebb, 27,6 Celsius fok 1952-ben, de most Kiszombor településen 31,4 fokot mértek. Budapesten 26,2 fokot mértek eddig rekordként, ezúttal 26,8 fok volt. A gazdálkodók visszajelzései alapján tartósan vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte a belügyminisztériumnál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Aszály nincs, a középső talajréteg víztartalma kielégítő, de az alföldön a felszínhez közeli rétegekben már március közepe óta kritikus a csapadékhiány. A Dunántúlon is szükség lenne esőre, a magágy előkészítéshez és a vetéshez jelenleg túlszáraz a talaj. Tartósan vízhiányos időszakban vízjogi engedély nélkül egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat engedélyezett, vízkészletjárulékot sem kell fizetniük a termelőknek. Megkezdődött a Tisza virágzás. Az első kérészeket a Közép-Tisza felső szakaszán Tiszalöknél észlelték a napokban, írt az Időkép portál. Általában június közepén vagy végén csodálhatjuk meg a Tisza virágzást, a mostani szokatlan meleg azonban az állatvilágra is hatással van. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert, amely ezzel megkezdte hetedik védekezési szezonját, jelentette az MTSZ eljutatott közleményében a Kamara. Ez minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart, általánosságban elmondható, hogy 1 forint ráfordított költséggel 30 forintnyi terményt tudnak megmenteni. Nem küldünk katonákat és fegyvereket az ukrajnai háborúba, és a béke pártján állunk, hangsúlyozta Menzel Tamás napi rendelőt az országgyűlésben. A Fidesz képviselője a kormánypártok teljes támogatásáról biztosította a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a kormány álláspontját, Ukrajnára kitérve pedig azt mondta, a magyar kabinet azonnali feltétel nélküli tűzszünetet akar, ám a helyzetet súlyosbítják a háborúpárti európai vezetők nyilatkozatai. Ennél is súlyosabb, hogy a NATO most azt szervezi, hogyan tudja átvenni a fegyverszállítást, a katonák kiképzését, és erre 100 milliárd dollárt szánnak. Értékelése szerint a magyar baloldal is háborúpárti. A magyar EU elnökség egyik prioritása lesz az Európai Uniós kardiovaszkuláris program stratégia kidolgozása, közölt az egészségügyért felelős államtitkár, hozzátéve ez jelzésértékű folyamat is, a magas színvonalon működő magyar kardiológia tudományos alapú kiváló teljesítményének elismerése. Takács Péter a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája új hibrid műtőjének átadásán beszélt, ami 400 millió forint Európai Uniós és 500 millió egyetemi forrásból valósult meg. Magyarországnak joga van a magyar emberek egészségét védeni, hangsúlyozta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1 állami televízióban. Jakab István jelezte, hogy a kormány az 5 pontos agrár intézkedési csomagjában teljes körű bejelentési kötelezettséget írt elő az Ukrajnából behozatali tilalom alá eső termékekre. A regisztráció nem csak a vevőkre, hanem a szállítmányozókra is vonatkozik az áru teljes nyomkövetése érdekében. Idén 445 millió forint értékben hirdett Hungarikum pályázatokat az Agrártárca, a felhívások célja az identitás megerősítése, jelentette be V. Németh Zsolt. A magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos azzal indokolt, támogatni szeretnék a Hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését, gondozását, hazai és külhoni pályázók egyaránt jelentkezhetnek a felhívásokra. Már lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia Plusz programra, ez az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tervezetten közel 200 milliárd forintból megvalósuló program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték. Felülmúlt a várakozásokat a márciusi lakásbiztosítási kampány, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Az előzetes adatok szerint összesen több mint 461 ezer új lakásbiztosítási szerződést kötöttek, illetve kötöttek újra az ügyfelek, ismertette Túri Anikó. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, többfelé várható ismétlődően eső, emellett élénk erős szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14 fok körül alakul, és aztán napközben is alig melegszik az idő. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: osszuk meg másokkal a Jézussal való találkozásunk örömét. Ferenc pápa vasárnapi Regina Czőli imája. Elég volt a háborúból. A Szent Atya felhívásai a békére. Ferenc pápa a spanyol polgármesterekhez. Városainkhoz hasonlóan a múltat szem előtt tartva építsük a jövőt. Ferenc pápa az olasz felnőtt cserkészekhez. Álljatok az élet szolgálatában. Osszuk meg másokkal a Jézussal való találkozásunk örömét. Ferenc pápa Regina Czőli imája.
Buongiorno, buona domenica!
A legszebb hír, amit megoszthatunk a családban, közösségeinkben, barátainkkal, az a Jézussal való találkozásunk élménye. Mégiscsak nehezen beszélünk róla. Mutatott rá Ferenc pápa, elemezve húsvét harmadik vasárnapjának evangéliumi szakaszát, amelyben Jézus megjelenik az apostoloknak. Mindnyájan megtapasztaltuk már Jézus közelségét. Megérintette szívünket, megvigasztalt, megbocsájtott, letörölte könnyeinket. Ha ezeket az egyedülálló pillanatokat megosztjuk másokkal, akkor Jézus pontosan úgy, mint ahogy az emmauszi tanítmányokkal történt húsvét estéjén, meglep bennünket, és még szebbé teszi életünket, tanította Ferenc pápa. A vasárnapi evangéliumi szakasz visszavezet bennünket húsvét estéjéhez.
Il Vangelo ci riporta alla sera di Pasqua.
Az apostolok összegyűltek a cenákoromban, az emeleti teremben, amikor Emmauszból visszatér a két tanítvány, és elmeséli találkozásukat Jézussal. Kezdte beszélét a Szent Atya. Miközben a tanítványok felidézik élményük örömét, a föltámadt Jézus megjelenik az egész közösségnek. Jézus éppen akkor érkezik meg, miközben a tanítványok megosztják a vele való találkozásuk történetét, mutatott rá a pápa. Ez a történet arra hívja fel a figyelmünket, hogy milyen szép és milyen fontos megosztani másokkal hitünket a feltámadt Jézusban.
Di condividere la fede.
Naponta ezer üzenettel bombáznak bennünket, amelyek között számos a felszínes és fölösleges hír. Vannak továbbá olyan üzenetek, amelyek indiszkrét kíváncsiságot fejeznek ki, vagy ami még rosszabb, pletykák és rossz indulat szülöttei. Olyan hírek, amelyek semmit sem érnek, sőt, fájdalmat okoznak, utalta pápa a korunkat jellemző jelenségekre. Vannak azonban szép, pozitív és építő jellegű hírek is, és mindannyian tudjuk, hogy milyen jó érzés, ha jó dolgokat hallunk, és mennyivel jobban érezzük magunkat, amikor ez megtörténik, fejtette ki a Szent Atya hozzátéve, hogy szép az is, ha megosztjuk másokkal azokat a valóságokat, amelyek jobban és rosszban megérintették életünket. Így tudunk segíteni a többieken. Azonban van egy dolog, amiről gyakran csak nehezen tudunk beszélni. És mi ez, amiről csak nehezen tudunk szólni? A legszebb dolog, amit elmondhatunk, a Jézussal való találkozásunk.
Il nostro incontro con Gesù.
Mindannyian találkoztunk az Úrral, és nehezen beszélünk róla. Mindegyikünk annyi mindent elmondhatna ezzel kapcsolatban. Megoszthatná másokkal azt, hogy az Úr hogyan érintett meg bennünket. Nem azért, hogy mások tanítómesterévé váljunk, hanem azért, hogy megosszuk azokat az egyedülálló pillanatokat, amelyekben megéreztük, hogy az Úr él és közel van. Aki lángra lobbantja szívünkben az örömöt, vagy felszállította könnyeinket. Aki bizalmat és vigaszt, erőt és lelkesedést, vagy megbocsátás gyöngétséget közvetített. Ezeket a találkozásokat osszuk meg másokkal, és adjuk tovább. Fontos, hogy ezt tegyük a családban, a közösségekben.
È importante anche fare questo in famiglia, nella comunità.
Barátainkkal, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ugyanígy jót tesz, ha beszélünk azokról a jó sugallatokról, amelyek életünket irányították. Beszélünk azokról a gondolatokról és érzelmekről, amelyek segítenek, hogy tovább haladjunk életünkben, és azokról az erőfeszítésekről és fáradozásokról is, amelyeket azért teszünk, hogy megértsük és előre haladjunk a hitéletünkben. Talán azért is, hogy bűnbánatot gyakoroljunk és visszatérjünk a jó útra. Ha ezt tesszük, Jézus pontosan úgy, mint ahogy az emmauszi tanítványokkal történt húsvét estéjén,
la sera di Pasqua ci sorprenderà.
Meglep bennünket, és még szebbé teszi találkozásainkat és környezeteinket. Próbáljuk meg tehát felidézni életünk egy erőteljes pillanatát, egy Jézussal való döntő találkozást. Mindannyiuknak volt már ebben része. Mindnyájan találkoztunk az Úrral, folytatta beszédében Ferenc pápa, majd a következő kéréssel fordult a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez. Csendesedjünk el egy kicsit, és gondolkodjunk el. Én mikor találtam meg az Urat? Mikor jött el hozzám az Úr? Gondolkozzunk csöndben. És megosztottam én másokkal ezt az Úrral való találkozást, hogy dicsőítsem az Urat. És meghallgattam én másokat, amikor erről a Jézussal való találkozásukról beszéltek. Végül a Regina Czőli elimádkozás előtt mondott beszédében Ferenc pápa Szűz Máriához fohászkodott. A szűzanya segítsen bennünket, hogy megusszuk hitünket másokkal, hogy közösségeinket egyre inkább az Úrral való találkozás helyeivé tegyük.
Sempre di più luoghi d'incontro col Signore. Regina Celi Letari, alleluia.
Elég volt a háborúból, Ferenc pápa felhívásai a békére. Vasárnap délben, a Regina Czőli elimádkozása után Ferenc pápa ismételten felemelte szavát a háborúk ellen, sürgette a közel-keleti tűzszünetet és a tárgyalások megkezdését. Megemlékezett az itáliai Szent Szív Katolikus Egyetem fennállásának 100. évfordulójáról, és a májusban esedékes gyermekek világnapjáért is kérte a hívek imáit. A pápa imáival és aggodalommal, sőt fájdalommal követi a híreket, amelyek az utóbbi órákban jutottak el hozzá az izraeli helyzetről, amely még súlyosabbá vált az Irán részéről történt beavatkozás miatt.
A causa dell'intervento da parte dell'Iran.
A Szent Atya szívből jövő kérésre fordult az érdekelt felekhez. Állítsanak le minden olyan akciót, amely táplálhatja az erőszak spirálját, és amely azzal a veszéllyel jár, hogy a közel-keletet egy még nagyobb háborús konfliktusba sodorja. Senki sem veszélyeztetheti mások létét. Ehelyett minden nemzet álljon a béke oldalára, és segítse az izraelieket és a palesztinokat, hogy két államban élhessenek, egymás mellett és biztonságban. Ez az ő mély és jogos vágyuk, és ez az ő joguk, két szomszédos állam, hangsúlyozta erőteljesen Ferenc pápa. Annak a kívánságának adott hangot, hogy kössenek hamarosan tűzszünetet Gázában, és határozottan lépjenek a tárgyalások útjára. nyújtsanak segítséget a humanitárius katasztrófába sodorodott lakosságnak, és azonnal engedjék szabadon a hónapokkal ezelőtt elrabolt túszokat. Mennyi szenvedés! Kiáltott fel a pápa, majd ismét arra szólított fel, hogy imádkozzunk a békéért. Elég volt a háborúból, elég volt a támadásokból, elég volt az erőszakból. Igen, mondunk a párbeszédre, és igen, mondunk a békére. Ferenc pápa megemlékezett arról, hogy vasárnap ünnepelték Olaszországban a Szent Szív Katolikus Egyetem 100. országos napját, amelynek témája a következő. Igény a jövőre. Fiatalok a kiábrándultság és a vágyakozás között. A Szent Atya arra bátorította ezt a nagymúltú egyetemet, hogy továbbra is folytassa fontos szolgálatát az oktatásban, hűen küldetéséhez és figyelemmel a fiatalok és a társadalom mai igényeire. Ferenc pápa üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt rómaiakat és az itáliai, valamint számos ország zarándokait, külön kiemelve a Los Angelesből és az Amerikai Egyesült Államok más városaiból érkezett híveket. Köszöntötte a lengyeleket, megjegyezve ezen a vasárnapon is, hogy sok lengyel zászlót lát a téren, majd üdvözölte és bátorította a Szent Egyet közösségek néhány latin-amerikai országból érkezett felelőseit. Ferenc pápa végül szeretettel köszöntött a világ különböző részeiről érkezett gyermekeket, akik azért jöttek el Rómába, hogy emlékeztessenek bennünket, az egyház idén május 25-én 26-án ünnepli a gyermekek első világnapját. A Szent Atya köszönetét fejezte ki számukra, majd arra kérte a híveket, hogy imádsággal kísérjék az eljutott eseményhez, az első alkalommal megrendezésre kerülő gyermekek világnapjához vetető utat. Ferenc pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik a világnap előkészítésén dolgoznak, a gyermekekhez pedig ezeket a szavakat intézte. Várlak benneteket, mindnyájatokat. Szükségünk van az örömötökre és egy jobb világért, egy békés világért való vágyakozástokra. A Szent Atya végül azt kérte, hogy imádkozzunk a háborúk miatt szenvedő gyermekekért, akik olyan sokan vannak Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, a világ más részein, Mianmarban is. Imádkozzunk értük és a békéért.
A pápa a spanyol polgármesterekhez. Városainkhoz hasonlóan a múltat szem előtt tartva építsük a jövőt. Ferenc pápa szombaton fogadta a világ örökség részévé nyilvánított spanyol városok polgármestereit. Hangsúlyozta, hogy az emberek úgy építik városaikat és kultúrájukat, hogy az Istenbe vetett hitet vegyítik a történelmi helyzetükkel. Ferenc pápa szombaton audiencián fogadta a világ örökség spanyol városainak csoportja non-profit szervezet képviselőit. A szervezet 1993-ban alakult a spanyol városok történelmi és kulturális örökségének védelmében. A pápa a különböző spanyol városok képviselőinek átadott előre megírt beszédében rámutatott, hogy a világ legkisebb állama, a Vatikán, gazdag örökséget őriz, csak úgy, mint azok a városok, amelyek őrzőiként szolgálnak a spanyol szervezet képviselői. Majd emlékeztetett, hogy az emberiségnek a saját kulturális öröksége védelme iránti vágyának ki kell terjednie mind a művészeti, kulturális területre, mind az ezt az örökséget átvevő emberek és az ezt nekünk átadott népek befogadására. A történelmi helyzetek fényeikkel és árnyékaikkal együtt valódi férfiakról és nőkről, őszinte érzésekről beszélnek nekünk, amelyek legyenek inkább az élet tanulságai számunkra, ne pedig múzeumi tárgyak. Ferenc pápa azért imádkozott, hogy Isten segítse a spanyol városok kulturális örökségének őrzőit, hogy tovább örökítsék szépségüket és népeik hitét, reményét és szeretetét. Azoknak az embereknek a szenvedései és törekvései, akik az idők során városaikat építették, a bennük egymást követő kultúrák és civilizációk keveredése, és természetesen az Istenbe vetett hitük az, amitől szívük szenvedéllyel dobogott, mondta a pápa. A városok és kulturális emlékeik arra hívják a lakosokat és a látogatókat, hogy elmélkedjenek a települések építőinek erejéről és megfontoltságáról. ezáltal szembesüljenek az igazságosság és a mértékletesség leckéjével, amelyet minden történelmi helyzet magában foglal, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ahelyett, hogy a múltat múzeumba zárva hagynánk, a városok öröksége segítse a mai embereket egy jobb jövő építésében. Fontos figyelmet fordítani azokra a népekre, személyekre és arra a történelemre, amelyeket nem csupán szemlélünk, hanem mi magunk is teremtünk, egyik szemünkkel a múltra, a másikkal a jövőre tekintve, állapította meg Ferenc pápa a spanyol polgármesterekhez szóló beszédében.
Ferenc pápa beszéde az olasz felnőtt cserkészekhez. Álljatok az élet szolgálatában. Az olaszországi felnőtt cserkészek mozgalmának fennállása 60. évfordulója alkalmából találkozott szombaton délelőtt 150 cserkész képviselő Ferenc pápával a Kelemen teremben. A Szent Atya a cserkész mozgalom alapértékeire emlékeztette őket, amelyek a közösség, a nevelés, a szolgálat és a közös ház védelme. A jubileumi megemlékezés mottója a több életet az életnek, amely megnyerte Ferenc pápa tetszését.
Mi piace il titolo che avete scelto, più vita la vita.
Több életet, mert az élet a teljességre vezet. Éppen ezért kell dolgoznunk a teljességért. A felnőtt cserkészek néhány jelképes célkitűzésünket megvalósították, így például babamentő inkubátort ajándékoztak a Lampedusa-i elsősegélyszolgálatnak, hajó ács műhelyt építettek Zambiában, és bokorültetvényt telepítettek az észak-olaszországi Argenta városában. Ferenc pápa ezekhez a megvalósult projektekhez fűzött egy-egy gondolatot. A babamentő inkubátor olasz neve culla termica, vagyis termikus bölcső, amely az élet szeretetére emlékezteti az embert a mai korban, amikor a születések drámai visszaesésének idejét éljük. Az olaszok átlag életkora 46 év, az albánok éppen a fele, 23 év. Idézett spontánul a pápa egy adatot, hogy rávilágítson arra a fájdalmas tényre, hogy a nyugati ember elvesztette az érzékét, hogy új életet vállaljon és gondoskodjon róla. A bölcső ugyanis a gyermek születésének örömét jelképezi, a törődést, hogy jól fejlődjön, és jelzi a reményt is, amivé a gyermek válhat. A bölcső a családról, a kicsik befogadó és biztonságos fészkéről, a szeretet ingyenességére épülő közösségről beszél, de egyúttal az életre való odafigyelésről is, annak minden szakaszában. S hogy ezt éppen Lampedusának ajánlották, ez annak a jele, hogy az élet iránti szeretet mindig nyitott és egyetemes. Mindenki javát kívánja, származástól vagy egyéb körülménytől függetlenül.
La Famiglia Maria.
Az ácsműhely azért jelentős, folytatta a pápa, mert a keresztényeknek kedves szimbólum az ácsmesterség, hiszen Isten fia ezt választotta munkájául Názáret falujában, ahol alázatosan, emberi kézzel dolgozva készült fel üdvözítő művére, a megváltásra. Ezzel szemben ma a világ inkább fegyvereket gyárt, hogy háborút folytasson. Egy közgazdás szerint jelenleg a fegyvergyártás hozza a legtöbb bevételt. Befektetni a pusztításba, majd hasznosra szert tenni éppen a pusztításon keresztül, ez szemben áll az ember alapvető hivatásával. Isten ajándékait ugyanis nem szabad a halál eszközeivé tenni, hanem egy igazságos és békés társadalom építése érdekében kell azokat hasznosítani az ember méltó életéért.
Piantare i vostri alberi.
Végül a bokrok ültetése a teremtőtől a gondjainkra bízott közös otthonunk iránti elkötelezettségre emlékeztet minket. A tisztelet, a szeretet és a természettel való közvetlen érintkezés a cserkészet sajátos jellemzője a kezdetettől fogva. És ezek olyan értékek, amelyekre ma nagy szükségünk van, mivel egyre tehetetlenebbnek érezzük magunkat a föld felelőtlen és rövidlátó kizsákmányolásának következményeivel szemben, olyan életmódok és viselkedésmódok fogjai leszünk közben, amelyek önzően süketek a józanész bármilyen felhívása iránt, mint hogy ezek tragikusan önpusztítóak. Érzéketlenek továbbá a sebzett föld kiáltására, valamint sok testvér hangjára, akiket igazságtalanul perembe szorítanak és kizárnak a javak igazságos elosztásából. Ennek tükrében a cserkészek józan tisztelettudó és takarékos stílusa mindenki számára egy nagyszerű példa. Szólt elismerőleg róluk a pápa, majd jelszavukat idézve, Semel Scout, Semper Scout, kérte, hogy maradjanak egyszer s mindenkorra a cserkészek. Zárta beszédét Ferenc pápa az olaszországi felnőtt cserkészek mozgalmának 150 képviselőjéhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Jézus mennybe meneteléről elmélkedik az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, Asszonyunk Szűz Mária,
Istennek szent anyja,
imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntöm a Itt való műsor hallgatóit, és köszöntöm itt a stúdióba Dominikát, Gergőt, Szabolcsot és Gellértet, akikkel a mai adásban beszélgetni fogunk Jézus mennybe meneteléről, és hogy mi történt ezután az apostolokkal. A múlt alkalommal megbeszéltük, hogy Jézus feltámadása után hány nap telt el, ahogy felment a mennybe.
40 nap telt.
Nagyon jó, 40 napig még itt volt a földön, és több ízben is megjelent az apostoloknak, valamint az asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak. Feltámadása után 40 nappal történt a mennybe menetel. Figyeljük meg, hogy hogyan történt ez. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgy mond, tőlem hallottatok. Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában, és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merül nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik. Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Erre az olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Az apostolok és Mária Jézus anyjával és testvéreivel együtt mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak. Mi történik itt Jézussal, amit most felolvastam?
Felmegy a mennybe.
Tehát nagyon fontos, hogy miután Jézus feltámadt húsvét vasárnap, még 40 napig megjelent az apostoloknak, majd a 40. napon felment a mennybe. Mi az a mennyország? Ott örülünk, vagy szomorúak vagyunk?
Örülünk.
Miért örülünk a mennyországba szerintetek? Kivel találkozunk ott?
Jézussal, meg Istennel.
Nagyon jó. Így van, mert ugye ott megérezzük Istennek a közelségét. A mennyország az állapot, az örök boldogságnak az állapota, mert Istenhez olyan közel leszünk, amilyen közel itt a földön nem kerülhetünk. Szerintetek miért nem kerülhetünk itt a földön olyan közel, mint a mennyországba Istenhez? Mi áll közénk?
A bűnök.
Nagyon jó, a bűnök. És ugye húsvétnak ez a lényege, hogy Jézus megnyitja számunkra a mennyország kapuit, mert azzal, hogy mi bűnbánatot tartunk, megbánjuk bűneinket, megpróbáljuk jóvá tenni bűneinket, ezzel utat nyerhetünk a mennyországba, oda, ahova már Jézus a mennybe ment, ezt ünnepeljük Jézus mennybe menetelével. Mit ígér meg az apostoloknak? A történetbe kifigyelte meg, hogy igaz, hogy ő most felmegy a mennybe, de ők meg fognak kapni valamit.
Ugyanígy vissza fog jönni.
Vissza fog majd egyszer jönni, így van, amikor megítél mindenkit, de addig is valakit elküld.
Szent léleket.
Nagyon jó, a szent lelket. Ki tudja megmondani, ki az a szent lélek?
A harmadik isteni személy.
Így van, a harmadik isteni személy, valóságos Isten az atyával és a fiúval együtt. A Szentlélek, tudjuk, hogy mikor szállt le az apostolokra?
Az 50. napon.
Így van, Jézus feltámadása után az 50. napon. Tehát, hogyha egy kicsit számolgatunk, akkor hány nap telt el Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele között? Dominik?
10.
10 nap. Szerintetek mit csináltak az apostolok ebbe a 10 napban? Együtt
imádkoztak
Szűz Máriával és az asszonyokkal és a többi tanítvánnyal együtt, és várták a Szent Lelket. Melyik az az ünnep, amikor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük?
Pünköst.
Nagyon jó, pünköst, és várták az apostolok is pünköstöt. Bezárkóztak a terembe, az utolsó vacsora termébe. Szerintetek miért zárkóztak be azért, még mit éreztek-e a várakozás mellett?
Félem.
Nagyon jó, féltek egy picit. Mitől félhettek szerintetek?
Attól, hogy megtalálják és megölik őket.
Ugyanúgy, ahogy Jézussal tették, ugye a főpapok, hogy őket is megtalálják majd. És egy kicsit így magányosnak is érezték magukat, mert ugye Jézus elment, ugye felment a mennybe, ugye a szívükbe azért itt maradt, de azért egy kicsit volt bennük félelem, és várták, amit megígért, vagy akit megígért nekik Jézus, a Szent Lelket. És 10 napig így imádságban töltötték az időt, és ekkor jött el pünkösd napja. Egy újabb történetet fogok elolvasni nektek, figyeljük meg, hogy mi történt itt pünkösd napján. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik, szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben, csodálkozva kérdezgették. Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, Júdeának, Kappadókiának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirenek körüli részének lakói, a Rómából való zarándok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak és ezt kérdezgették egymástól. Mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték, teleitták magukat édes borral. Hogy kezdődött a történet, hogy hol voltak az apostolok?
Egy kisebb épületbe bezárkóztak, mert féltek, és nagy zúgás
hallottak az égből. Mintha mi közeledett volna.
Egy tornádó, egy szélvíz.
Így van, mintha egy vihar közeledett volna, és ugye ők pedig imádkoztak, úgy, ahogy megbeszéltük, hogy Jézus mennybe menetele után együtt imádkoztak. Mi jelent meg a fejük fölött?
Lángcsóvák.
És így rájuk szállt a kicsoda?
A Szentlélek.
A Szentlélek. Na itt van a másik ábrázolás, amit előbb nagyon jól mondhatok, hogy a Szent Lelket, a Szentírás, az kétféle módon jeleníti meg nekünk. Akkor melyik ez a kétféle mód? Az egyik a...
galamb, a másik pedig a lángnyelv.
Galamb képében mikor jelenik meg a Szentlélek, azt tudjuk?
Amikor Jézus megkeresztelkedik.
Nagyon jó, így van. Hol keresztelkedik meg Jézus? Melyik folyóban?
A Jordán.
Ki kereszteli őt meg?
Szent
János. Nagyon jó, keresztelő Szent János kereszteli meg, és nagyon jól mondta Gellért, hogy akkor is megjelenik a Szentlélek, de nem csak a Szentlélek, hanem a három isteni személyt egy szóval, hogy mondjuk?
Szent háromság.
Így van. A Szentírásban ez az a történet, amikor a Szent háromság mindhárom személye megjelenik. Kik a Szent Háromság személyei?
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Így van. Na, el tudja valaki mondani, hogyha elképzeljük a történetet, Jézus megkeresztelkedését, hogy hogy jelenik meg a három isteni személy?
Hát ugye megkeresztelik a Fiút, Jézus.
Nagyon jó.
Rászáll a galamb, a Szent Lélek, és szózat hallatszik az égből, amit Isten mond.
Így van, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ez a Szentírásban az egyetlen olyan rész, ahol a Szent Háromság mindhárom személye együtt jelenik meg. És ezt a Szent Lelket, amit Jézus megígért, ez száll rá az apostolokra pünkösd napján, hogy úgy, mintha egy vihar jött volna, egy zúgás, és lángnyelvek jelentek meg az apostolok feje fölött. Erre a zúgásra mit csinált a nép, aki ott tartózkodott Jeruzsálemben?
Oda ment.
Kíváncsiak voltak. Mit mond a Szentírás, hogy milyen emberek voltak ott Jeruzsálemben? Vallásos emberek voltak, és Péter kiállt eléjük, és beszélni kezdett is. Ezek a vallásos emberek egy helyről jöttek oda Jeruzsálembe? Nem, nagyon sok helyről. Emlékszünk valahonnan, hogy miket
Ázsiából,
Egyiptomból, Rómából, Mezopotámiából, pártusok, elamiták, tehát Krétáról, így van, tehát sokféle nép jött, akik különböző nyelveken beszéltek. De mi volt a lényege? Hogy amit Péter mondott,
azt mindenki megértette.
Mindenki megértette, és ez már a Szentléleknek az egyik ajándéka, a nyelvek tudománya. Mi volt a beszéd hatása? Figyelj! E szavak, amelyeket Péter mondott, szíven találták az embereket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát emberek, testvérek? Térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjetek meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket bár távol vannak, meghívott a mi Urunk Istenünk. Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket. Meneküljetek ki ebből a romlott nemzetéből. Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek megtért. Eddig mit beszéltünk, hogy a 10 nap alatt azért mit éreztek az apostolok?
Félelmet.
Félelmet. A Szentlélek mit adott neki?
Bátorságot és önbizalmat.
Azaz. Bátorságot, önbizalmat, a nyelvek tudományát, igaz? Megerősített őt hitében, küldetésében, mert ugye Péternek és a többi apostolnak is Jézus milyen feladatot adott, milyen küldetést adott?
Hogy az egész világot térítsék meg.
Nagyon jó. Hirdessék az evangéliumot, és kereszteljék meg az embereket. Péter kiáll és beszélt Jézusról az embereknek. Mit kérdeztek az emberek Pétertől és a tanítványoktól?
Hogy mit tegyenek.
És Péter mit mondott nekik? Mit kell tenniük?
Meg kell keresztelkedni.
Nagyon jó. Meg kell keresztelkedni, és meg kell bánni a bűnöket. Amit Jézus is hirdetett eddig. És ki figyelte meg, hogy hányan keresztelkedtek meg a beszéd
hatására? Hát körülbelül 3000.
3000. Na, ők voltak gyerekek, az egyháznak az első tagjai, akiket úgy is hívunk, hogy ős keresztények. Pünkös napján két dologra emlékezünk, két dolgot ünnepelünk, a Szentlélek eljövetelét, valamint az egyház megszületését. Szerintetek meddig maradt itt a Szentlélek?
Hát még most is itt van.
Így van, még most is itt van, a világ végéig itt lesz, és az egyház éltető lelke lesz a világ végéig, és segíti az egyházat, hogy Jézus tanítása szerint éljen és működjön. Ezek az első keresztények ugyanúgy tanúságot tettek Krisztusról, mint ahogy nekünk is nap mint nap tanúságot kell tenni Krisztusról. Hogyan tettek tanúságot szerintetek az első keresztények Krisztusról?
Kenyértörés.
Például a kenyértöréssel. Mit jelenthet az a kenyértörés?
A eukarisztiára visszaemlékezés.
Vagy olyan, mint ma a Szentmise. És miért hívják kenyértörésnek a Szentmisét? Miért hívták akkor kenyértörésnek?
Mert Jézus az utolsó vacsorán megtörte a kenyeret, és létrehozta az eukarisztiát.
Nagyon jó, és az apostoloknak adta. Utána a bort, ugye, saját vérévé változtatta, és azt is az apostoloknak. Ezt hívjuk egy szóval eukarisztiának, vagy más néven oltári szentségnek. Minden szentmisének ez a középpontja. Akkoriban szerintetek voltak már templomok? Az első pünkös napján?
Nem.
Nem voltak. Hol történtek ezek a kenyértörések az elején szerintetek? Ahol Jézus eredetileg is megtörte ezt. Mikor volt ez, amikor megtörte a kenyeret?
Átlagos házakban.
Házakban, otthonokban, de a leges-legelsők azok az utolsó vacsora termébe voltak. Viszont amikor már nagyon sokan voltak, nagyon jól mondtad Gellért, magánházakban voltak ezek a kenyértörések, amit ma úgy hívunk, hogy szentmisék. Viszont amikor elkezdődött a keresztény üldözés, akkor hova bújtak el a keresztények ezeket a kenyértöréseket, az összejöveteleket megtartani? Hallottátok már azt a szót, hogy katakombákba?
Igen.
Na, mi tudjuk-e, mik ezek a katakombák?
Föld alatti járatok.
Így van, ilyen föld alatti temetkezési helyek. Miért kellett oda elmenniük a keresztényeknek?
Hát, mert oda nem mentek le a katonák.
Elbújtak egy kicsit az üldözőik elől, igaz, hogy ne találják meg olyan könnyen őket, és ott történtek ezek a kenyértörések a katakombákba. És amikor majd megtörténik a keresztények felszabadítása, Nagy Konstantin császár a milánói rendeletével, akkor pedig egyben bazilikákat is adományoz a keresztényeknek, valamint templomokat is építhetnek. És innentől, a 4. század elejétől vannak már templomok a keresztényeknek, mert ez a milánói rendelet, ez 313-ban volt, amikor felszabadította a keresztényeket az üldözés alól Nagy Konstantin, és ettől az évtől vannak már templomok. De nagyon jól mondtátok, hogy addig ilyen magánházakban voltak ezek a kenyértörések. Hogyan tettek még tanúságot ezen kívül az ős keresztények Jézusról?
Imádkoztak.
Imádkoztak. Mi az az imádság?
Istennel gyakorlatilag beszélgetés.
Nagyon jó. Kapcsolatot teremtünk Istennel. Mikor szoktunk imádkozni?
Reggel.
Reggel miért imádkozunk, Szabi? Hogy az egész napunk...
Jó legyen.
Jó legyen. Segítsen meg minket Isten a feladatainkban, adjon nekünk erőt, igaz? Aztán Gergő.
Este pedig azért, hogy megköszönjük a napot, ami jól telt.
Nagyon jó, tehát hálát is kell adni mindig. Aztán hol tudunk még imádkozni?
Templomban.
Templomban, szentmise alatt, de a szentmisén kívül még azért más imaformák is vannak. Mit lehet még a templomban szentmisén kívül imádkozni, főleg itt a nagy bőjtben?
Rózsafüzért.
Rózsafüzért, keresztút imádság, igaz? Vagy különböző litániák. Ezek mind-mind az Istennel való kapcsolatunkat erősítik. És tudnunk kell azt, hogy bárhogy is vannak problémák itt az életben, néha egyedül érezzük magunkat, mi soha nem vagyunk egyedül. Miért nem?
Mert Isten velünk van.
Így van, mert Isten velünk van, és minél jobban ezt a kapcsolatot erősítjük az ima által, annál jobban érezzük Istennek a jelenlétét. És ezt az ős keresztények is nagyon komolyan vették, és nagyon-nagyon sokszor imádkoztak együtt. Ki tanította az apostolokat imádkozni?
Jézus.
Jézus, melyik imád tanította nekik?
Mi atyánk.
A mi atyánk imádságot, nagyon jó. Tehát ugye nekünk is vannak olyan imádságaink, amik tanult imádságok, de máshogy lehet-e imádkozni?
Saját szavakkal.
Nagyon jó, Dominik. Saját szavainkkal is lehet imádkozni, saját szavainkkal is megfogalmazhatjuk Jézushoz a kéréseinket, vagy mondani valónkat, hálaadásunkat. Tehát az imádság az nagyon fontos, mert kapcsolatban vagyunk Istennel ezáltal, és az apostolok is, az ős keresztények is így is tanulságot tettek Jézusról. Ahhoz, hogy az imád bensőséges legyen, mi kell ahhoz, szerintetek? Milyennek kell lenni?
Csendet.
Csendet.
Mert és a... nyugalom.
Így van, mert a csendben és nyugalomban sokkal jobban meg lehet hallani Isten szavát. Emlékezzünk vissza, mielőtt Jézus elkezdte a nyilvános működését is például, ő is elvonult. Hova vonult el?
A pusztába.
A pusztába, 40 napra. Ugye nem azért vonult el, hogy ne lásson ott semmit, hanem azért, hogy egy kicsit magányba legyen, hogy az atyához még közelebb kerüljön. Nekünk is, amikor mi is imádkozunk, fontos, hogy nyugalmat, csend legyen magunk körül, és hogy összeszedettek legyünk. Testileg is, lelkileg is, gondolatainkban is. Szerintetek mi az még, amivel tanúságot tettek az ős keresztények Jézusról?
Bűnbánattal.
Például bűnbánattal. Hát ugye ők is követtek el bűnt, és Jézus ugye, amíg tanította őket, az egyik fő tanítása az volt, hogy ugye tartsatok bűnbánatot. Miért kell bűnbánatot tartani? Azért, mert van olyan ember, aki nem vétkezik, gyerekek?
Nincs.
Hát kettő olyan emberről én tudok, aki soha nem követett el bűnt. Szerintetek ki
Isten?
Lehet az a... hanem Jézus, igen, és ki a...
És nem? Mária.
Nagyon jó, Dominik, és Szűz Mária. Az összes többi ember követel bűnt. De nagyon fontos, hogy Jézusnak az egyik fő tanítása az, hogy van remény ezután is, hiszen esélyt adott arra, hogy megszabaduljunk bűneinktől, és ez a bűn bánat. És ezt az ős keresztények nagyon-nagyon sokat gyakorolták ezt, és így is tanúságot tettek Jézusról. Mi hogyan szabadulhatunk meg ma a bűneinktől?
Gyónással.
Nagyon jó. Elvégezzük a szentgyónást. Hogy készülünk fel a szentgyónásra?
Megjegyezzük a legutóbbi gyónás óta elkövetett bűneinket, és megtanuljuk az imát.
Bánatimát, de ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy a legutóbb gyónásunk óta megpróbáljuk összeszedni, hogy milyen bűnöket követtünk el. Meg ugye ahhoz is csend kell egy kicsit, a gondolataink összeszedettebbek legyenek, és ez is tulajdonképpen egy imával is kezdhetjük ezt, amikor a szentgyónásra felkészülünk, hogy tényleg minden bűnünket összeszedjük, hogy nehogy kimaradjon valami. De nem elég csak meggyónni a bűneinket, hanem nagyon fontos, hogy meg is kell azokat, meg kell bánni a bűnöket. bűneinket, igaz? És meg kell próbálni kijavítani azokat. A bűnbánaton kívül még mi az, amivel szerintetek tanúságot tettek az ős keresztények?
Csodákat tettek.
Például csodákat tettek, de kinek a nevében tettek csodákat?
Jézus nevében.
Jézus nevében. Például pünköst után Péter és János meggyógyítottak egy bénát, ez benne van a Szentírásban is, akinek azt mondták, hogy Jézus Krisztus nevében mondom neked, kelj fel és jár. Ugye tudjuk, hogy Jézus is rengeteg csodát tett. Milyen csodákat tett Jézus? El tudunk néhányat felsorolni?
Mikor a vizet borrá változtatta.
Például, mikor a vizet borrá változtatta, ez volt az első csodája a kárnai mennyegzőn. Ezt miért tette? Azért, hogy kisegítse egy kicsit a nász népet. Aztán mondjunk még csodákat Jézustól. Tudunk még?
Nagyon sokat gyógyított.
Így van, nagyon sok embert meggyógyított. Vakokat, bénákat. De mindig mondta nekik, hogy menj és többé ne vétkezz. Nem csak a testüket igyekezett meggyógyítani, hanem a lelküket is. Aztán tudunk-e még Jézustól csodát? Hát több, nagyon sok csodája volt, még például halottat is feltámasztott, Lázárt feltámasztotta, vagy a vihar lecsendesítése, vagy ördögöket űzött ki.
Vagy a vizenjárás.
Azaz a vizenjárás. És a legnagyobb csodája Jézusnak micsoda?
Maga a feltámadás.
Nagyon jó, hogy ő feltámadt harmadnapra, és ezzel megnyitotta nekünk a mennyországba vezető utat. Ami még nagyon fontos, hogy Jézus is és az apostolok is azért tettek csodákat, hogy másokon segítsenek. És Jézus még ezzel is bizonyította istenségét, hogy rengeteg csodát tett. Na és mi az, amivel még szerintetek az ős keresztények tanúságot tettek Jézusról?
Hogy meghaltak a vallásukért.
Így van, a hitükért, Jézusért. Hogy hívjuk azokat a szenteket, akik meghalnak a hitükért, Jézusért?
Vértanúk.
Vértanúk. Ugyanúgy, ahogy az ős keresztények tanúságot tettek Jézusról. Ti hogyan tehettek tanúságot szerintetek?
Imádkozással.
Például imával. Aztán?
Gyónással.
Törekedtek arra, hogy rendszeresen elvégezzétek a szentgyónást.
Áldozással.
Nagyon jó, rendszeresen szentségekhez járultok, szentmisére jártok, és büszkék vagytok arra például, hogy milyen iskolába jártok.
Katolikus.
Például, hogy katolikus iskolába jártok, és ezt nem szégyellitek mások előtt, hanem bátran megvalljátok a hiteteket. Ez is egy tanúságtétel. Bátran tegyetek tanúságot arról, hogy keresztények vagytok, és hogy Jézus követői vagytok, és hogy ez az életeteken is látszódjon. És befejezésül imádkozzunk azért, hogy erre minden ember törekedjen a mindennapokban. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. Az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlését hallják. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. Ebben Sara Pennypacker Pax Úton hazafelé című regényének 14. részét hallják Babócsai Réka előadásában. Majd lelkiségi irodalmi műsorunk a Legyetek Szentek szól. Ebben Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 14. részét Tóth Levente olvassa fel. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban dr. Herceg László egri háziorvossal folytatjuk a beszélgetést a magas vérnyomásról. Hajnali három óra után a híreket követően megismételjük a közélet délelőtti adását, melyben a szentáldozásról beszélgetünk Kormos Csaba gesztei plébánossal. Négy órától zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Nyugodalmas jó éjszakát kíván az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Gyermekeim, azért írom ezeket, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az atyánál, Jézus Krisztus az igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Olvasom az első János levélben. Bűnbánat tartás nem azt jelenti, hogy egy elcsípett bűnös megkapja megérdemelt büntetését, hanem, hogy egy szorongó ember újból nevetni kezd. A dolgok méhében, az emberek szívében egy olyan mélység húzódik meg, amely, ha megérintik, vérezni kezd. És egy szép mondás szerint éppen a könnyek képviselik ezt a vért. Olyan mélységből fakadnak, ahol még minden zsenge maradt, sebezhető és gyógyítható is. Ebben az eredeti egységben az ember még tudja, mi a boldogság és az üdvösség, tehát ki az Isten. Éppen ezért érintheti itt olyan erővel akár a bűnnek, akár a kegyelemnek az élménye, hogy csak könnyei vannak rá. Ó Istenem, abban a megbecsülésben, amellyel Te értékelsz engem, van az én méltóságom gyökere. A Te dicsőségeden alapszik az enyém. Ha elhagylak, olyanná leszek, mint akiről apostolod írja, tükörbe pillantott, meglátta arcát, de aztán továbbment és elfelejtette, hogyan néz ki. Te vagy az a szent tükör, amelyben megpillanthatom örök arcvonásaimat, s tudatára ébredek felelősségemnek. Ha tőled eltávolodom, magamtól távolodom el, és akkor a világ erői úrrá lesznek felettem, holott szolgálniuk kellene engem. Istenem, tarts meg a veled való szent közösségben!
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.